Erős történetek.
Piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Mennyire vagy összenőve a telefonoddal, Hajni? Mennyit szoktad használni?
Ez nagyon attól függ, hogy éppen milyen napról beszélünk. Egy tartalmasabb napon van olyan, hogy akár egy óra a képernyőidő, és abban is fél óra az, hogy a kamera van megnyitva és fotózgatok. De hogyha a hétvégén otthon vagyok, akkor azért tudom többet is használni.
Miért fontos az, hogy minden kameráz?
Igazából nekem körülbelül 9. óta így egyfajta hobbim az, hogy fotózok, már nagyon szeretek így nyitott szemmel járni a világban és meglátni. Nem is feltétlenül kompozíciókat, de ilyen szituációkat, amiket néha jó megörökíteni, akár csak egy virágszálat, akár egy hópelyhet, vagy bármit.
Vajon hányszor nézzük meg a telefonnal elkészített fotókat? Miért küldünk át mindig mindent egymásnak, akkor is, amikor éppen egymás mellett ülünk? Naponta posztolunk a hangulatunkról, vagy éppen a reggelinkről. A mesterséges intelligenciához fordulunk a történelem esszé feljavításához, vagy vele kerestetjük meg a legjobb kávézót a közelünkben. Természetes az online jelenlét, de tudjuk-e, hogy milyen energiafelhasználással jár ez?
Hova szoktad menteni a képeket? A telefonra vagy a felhőbe?
Amíg volt tárhely a felhőbe, addig a felhőbe, aztán amióta elfogyott, azóta az eszközöm van.
Akkor nagyon sokat fotózol, nagyon sokat használod így a mentésre?
Most már annyira nem, meg nagyon sok videóm is volt egy időben, már csomószor volt, hogy csak így unalmamban benyomtam a kamerát, hogy nem tudom, nagyon unatkozom, és akkor most valamit megpróbálok alkotni. Aztán van egy csomó minden, amit törölni is akartam, csak így mindig elfelejtem, mert mindent elfelejtek.
Például, hogyha valakivel csevegsz, fölkapcsolod a kamerát, vagy nem kell őt látni, elég, ha csak hallom őt?
Volt idő, amikor gyakrabban videóhívásoztunk, de nem hinném, hogy ez a jellemző. Én alapvetően írásban szeretek jobban beszélgetni. Attól függ, hogy mikor, szóval, hogyha mondjuk játszunk valamit így közösen számítógépen, akkor közbe hívásozunk, akkor nem is szükséges a kamera, mert úgyis játszunk, és nem egymást nézzük, de hogy így néha így valaki megszólal, hogy jaj, nézzétek, itt a macska, és akkor bekapcsolja a kamerát, felemeli a macskát, aztán kikapcsolja a kamerát, szóval, hogy így ennyi időre szoktuk, de nem az a jellemző. Online oktatás alatt volt, hogy nagyon sokat használtuk.
Azt úgy meg tudod mondani, hogy átlagosan mennyi SMS küldesz egy nap? Nem pontosan kell, csak úgy körülbelül?
SMS nem nagyon szoktam, mert inkább a Messengert meg az Instát használom.
Belegondoltál egyébként, hogy ez körülbelül, amit mi most így megbeszéltünk, tegyük fel átlagosan 2 óra, bekapcsolások, kamerázások, SMS, Instagram, stb. Az mennyi energiát jelent? Az egy néha eszedbe jut, Hajni?
Alapvetően nem szoktam ezen gondolkodni, viszont azt tudom, hogy így most így nagyon elterjedt az internetes körökben, hogy az AI például mennyivel több energiát fogyaszt, mint a hagyományos Google keresések, meg bármi, ami így hagyományosan a digitalizáció. Azzal viszont próbálkozom, hogy inkább a hagyományos digitális formában használjam ezeket, és ne támaszkodjak az AI-ra.
Dr. Gulda Ádám egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetemen.
Maga a mesterséges intelligencia programok fejlesztése több évtizede zajlik, de a hétköznapi felhasználó számára értelmezhető módon igazából csak 2022 óta érhető el ez a technológia, amikor ugye a ChatGPT megjelent. Ugye megjelent ez a felhasználói aktivitás most már az otthonok terében is, tehát egyre közelebb kerülünk ez a technológiához, egyre hétköznapibbá válik az, hogy ki, mikor, mire használja. Én például egyetemen is tanítok, én 2 éve látom azt, hogy a diákoknak a felkészülésében, vagy a különböző beadandóknak a megírásában ez már óriási szerepet kap. Azt is látom, hogy munkahelyeken is, főleg a fiatalabb munkavállalók, Z-generációs dolgozók a munka folyamatok felgyorsítására, hatékonyabb átételére használják. Most gondolok itt arra például, hogy nem szövegeznek már e-maileket, hanem automatikusan legenerálják a válasz leveleket. Szóval millió olyan területet látunk a hétköznapokban, ahol kezd meggyökeresedni ez a technológia, és kezdenek kialakulni a felhasználói praxisok. és emi egyébként a kockázatot jelenti, hogy a legfiatalabbak mutatják a legnagyobb nyitottságot ezekre a megoldásokra. Ugye van két digitális benszülött nemzedékünk már, az E-generációsok, akik 95 és 2010 között születtek, illetve a második benszülött digitális generáció, aki ráadásul még egy okos eszköz használó generáció is, élete elejétől fogva ez az alfa generáció, akinek a tagjai 2010 után születnek. Na most mindkét említett generáció digitálisan trendsetter nemzedéknek számít, ez azt jelenti, hogy elsőként találkoznak mindenféle digitális újítással, hiszen az életüknek, illetve a szabadidejüknek a döntő részét az valamilyen digitális térben, valamilyen virtuális programtársaságában töltik. Én itt azt szoktam mondani, hogy a találkozás az korai, időben és korban is. Időben azért, mert ők elsőként szembesülnek sokszor ezekkel a megoldásokkal, és korban is, mert hogy egy nagyon alacsony életkorban érte őket ez a forradalom. Tényleg látjuk azt, hogy 6-8 éves gyerekek játszanak olyan alkalmazásokkal, amelyek egyértelműen az AI hatókörébe tartoznak. Nagyon sok játékosított megoldás van már, tehát például a Snapchat felületén is nagyon játékos környezetben érhetők el olyan AI alkalmazások, amik pillanatok alatt tudják a legfiatalabb akad behúzni, és nagyon sok esetben már most is látjuk azt, hogy akár függő viszonyt is képesek ezek kialakítani.
Nincs olyan veszély, hogy átveszi felettünk a hatalmat, ahogyan egyre jobban fejlődik?
Biztos megvan ennek a veszély, de szerintem, hogyha az iskába itt megtanítják használni, akkor nem kell ettől félnünk. De hogyha valaki felelőtlenül használja, és mindenre, leckeírásra, nem tudom, akár beadandókra, akkor biztosan, de hogyha megfelelően használjuk, akkor nincsen.
Most te mivel gazdagodtál ebben a feladatban? Mit tanultál meg?
Szerintem ez arra volt jó, hogy még jobban megtanuljuk az AI-t használni. Nem is feltétlenül a visszajelzései voltak az értékesek, mert mondjuk ki tudom keresni egy nyelvtankönyv, de sokkal gyorsabb volt, sokkal összeszedettebb volt, mert mindenféle információkat tartalmazott egy ilyen. Jól át lehetett látni az egészet, a szöveget, amit írt, és így megmutatta azt is, hogy ilyen egyszerűen is könnyen használva, máskor is szívesen használom, vagy hogy máskor is hasznos lehet, mondjuk egy szöveges vadon, akár angol órán, akár magyar órán, vagy bármilyen órán, ahol beadandót kell írni.
Az elképzelhető, hogy könnyebbé teszi a tanulást?
Szerintem biztos, hogy könnyebbé teszi a tanulást, mondjuk most nem egy angol órai példa, vagy nem értek valamit fizikában, akkor megkérem, hogy ne oldja meg a feladatot, hanem hogy magyarázza, hogy hogy kéne megoldani, vagy hogy mi a háttere ennek a feladatnak, és akkor nem egy online odon vagy a tankönyvbe kell kikérezni, ahol lehet, hogy sokkal bonyolultabban van megfogalmazva, hanem jól felépítve elmagyarázza neked, és már vannak olyan funkciói is az AI-nak, amiben kvázi veled együtt tanul az AI, és akkor ilyen lépésről lépésre, és akkor nem elmondja a választ, hanem rávezet. És ez szerintem tök hasznos funkciók a tanulásban, és sokkal könnyebbé teszik az egyes anyagok megértését, megtanulását, és mégis azon, hogy ő oldja meg a feladatot, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne oldja meg a feladatot, hanem én magam.
Fontos a tanuláshoz az erőfeszítés, hogy tanultál az AI előtt, meg az AI után?
Hát AI előtt nehéz volt, vagy hát nehezebb volt, szerintem minden diáknak nehezebb volt, mivel az információkat nagyon mélyről kellett kikeresni az interneten, viszont ahogy megjelent ez az olyan AI, amit a civil ember is könnyebben tud használni, mint a nagyobb cégek, azzal sokkal könnyebb lett a tanulás, az információ kikeresése, tehát sokkal könnyebben leírja, hogy ő honnan szedte az információt, miket talált, és akkor leírja, hogy szerintem mit érdemes használni, és mit nem. És ez megkönnyítette a tanulásomat, mivel régen is volt olyan, amit órán például nem tud az ember leírni, mert gyorsan halad a tanár, vagy nem érti az anyagot, és ilyenkor ez megkönnyíti, az elmagyarázza neked, információkat ad, leírja, hogy mi az, ami esetleg hiányos a jegyzetedből. Ha megkéred, hogy foglaljon össze egy nagyobb szöveget, és bemásod neki, akkor ezt nagyon jól összefoglalja, és leírja a lényeget.
Meglepődtetek-e azon, hogy az AI-t használjátok az iskolában?
Hát nem, mivel én 2020-21-ben már felfedeztem a mesterséges intelligenciát, akkor elkezdtem használni ilyen információgyűjtésekre, és segíteni ötleteket adni, akkor még nagyon kezdő félbe volt az AI, tehát nem tudott olyan jól, mint manapság manapság képeket generálni, képeket szerkeszteni, nem volt olyan tanult. Ez manapságra megváltozott, és úgyhogy valószínűleg, mivel ez a fejlődés megtörtént a mesterséges intelligenciában, ezért az iskolákban is elkezdték használni. A tanárok is használják feladatok megírásához, néha javításhoz is, vagy hogyha van, ami utána keresnek, tanárok is nagyon sokszor használják.
Mennyi időt szoktál egy nap tölteni a számítógép előtt? Mennyi időt van bekapcsolva a géped?
Ha most így összesítve nézem, szerintem a számítógép, telefon azért ez több óra is szokott lenni, persze ez nyilván függ attól, hogy hány órán volt az iskolában, hogy délután 2-kor vagy 4-kor érek haza, hétvége van esetleg. Este általában ezzel szoktam eltölteni az időmet, délután is van, hogy így van, de ez függ attól is, hogy vannak valamilyen külső programom, ami nem az otthonhoz kapcsolódik, akkor kevésbé használom ezeket az eszközöket.
Most délelőtt olyan 11 óra van, otthon van a géped. Működik, vagy nem működik, vagy ki van kapcsolva?
Ez saját rendes asztali számítógépem nincsen ilyen PC-vel, laptopom van otthon. Ez ki van kapcsolva akkor, mikor nem használom.
Hát erre oda figyelsz, hogy azért ne legyen bekapcsolva mindig?
Igen, meg hát egyébként is sokkal egyszerűbb eltenni egy... Van egy laptop táska, beleteszem a laptop táskába, asztal alatt elfér, úgyhogy, és akkor még az asztalon is van nekem helye.
Miket szoktál csinálni a számítógépen, mert azért ez elég sok minden a suli után?
Számítógépen, hát sokféle elfoglaltságom vagy hobbim van egy ilyen szempontokból. Van egy olyan féle hobbim, hogy képszerkesztés és videószerkesztés, inkább képeket szoktam, különbözőféle plakátok, tervek.
Elég sok memóriát elvesz, ugye? Meg sok energiát.
Hát körülbelül elvesz, azért egy nagyobb kép el tud venni egy jó pár megabájtot egyébként. Aztán még a gépeket szoktam, hát persze házi feladat, ugye, informatika házi feladat nyilván, programozás, most ugye iskolában ez a tananyagunk. És akkor persze ott van a ChatGPT, ami szintén a tanuláshoz is köthető.
Szoktál csak úgy beszélgetni vele? Tehát, hogy nincsen semmi feladatod, csak jó lenne valakivel beszélgetni, és akkor ott a ChatGPT is bekapcsolod, és akkor társalogtok?
Személy szerint csak beszélgetésre nem szoktam használni, tehát ha van, akkor valamilyen célzott tanulás, vagy kutatás, vagy volt már egyszer-kétszer, hogy felmértem úgymond a tudását egy bizonyos témából, és akkor megállapítottam, hát ebből a témából még bizony nem olyan fejlett.
Volt-e már olyan, hogy akartál beszélni a barátod, és azt mondtad, hogy á, nem, most nem fogom felhívni, nem videót telefonálunk, hanem elmegyek hozzá? Mennyire gyakori ez?
Ilyen spontán felindulás nem igazán szokott történni szerintem most már mai világban. Azért sem, mert egyszerűbb csak mit tudom, ráírni valakire, hogy találkozunk esetleg, ilyen akkor előfordulhat, de olyan, hogy csak spontán megindulok és becsöngetek a házuknál, ilyen nem igazán szerintem.
Én most csak arra gondolok, hogy nem a telefont használod, vagy találkoztok valahol, és ott beszélgettek. Tehát, hogy azt mondod, hogy oké, nem egy órán keresztül beszélgetünk a telefonon, mindenki látja a másikat, hanem mit szólsz hozzá, hogyha beülünk valahova és beszélgetünk.
Előre le van tervezve?
Mondjuk igen.
Ha előre le van tervezve, akkor elő szokott fordulni, persze, természetesen, és akkor nem az Instagramon vagy a Messengeren társalgunk egymással.
Bele szokták gondolni egyébként, hogy úgy egy nap mennyi energiát használhatsz el?
Hát a telefonban különböző féleképpen annyira nem, de viszont például nekünk otthon vannak különböző okos konnektoraink, fel vannak szerelve, hogy látjuk a fogyasztását, és például ez a karácsonyi égősoroknál jött el, hogy megnéztem, hogy körülbelül mennyi energiát is fogyaszt el az égősor, ami napja olyan 4 órát ég körülbelül.
Meglepődtél az adaton, vagy azt mondtad, hogy ez egy elfogadható?
Hát azt mondtam igazából, hogy megnéztem, kiszámoltam, hogy ami 2 hónapig körülbelül fenn van ez az égősor, mennyit fogyaszthat. Kicsit többre számítottam egyébként, úgyhogy viszonylag ez egy energiatakarékos égősor volt, de hát szerintem ez a mai világban már elvárható, hogy ledes égősor az jóval energiatakarékosabb, mint a régi hagyományos vízők, ezért is szereztük be az újat.
A 16. keleti Szerbantal gimnáziumban szervezett ökokörnek az egyik szervezője. Ebben az ökokörben nagyon sokféle fenntarthatósági témát dolgoznak föl gyerekekkel és családokkal. Az egyik ilyen a digitális lábnyom.
Igazániból ez arról szól, hogy az ökológiai lábnyomon belül, ez egy külön kis szekció, minden, amit teszünk, vásárolunk, eszünk, iszunk, ruházkodunk, fűtjük a házunkat, ez minden átszámolható föld és víz terület egyenértékben. be, és ez nincs másképp a digitálisan létező énünkkel sem. Mindent, amihez használunk akár internetet, akár telefont, akár számítógépet, annak van egy földterület, egyen értéke, tehát kell hozzá egy adott földterület, ami megtermeli ennek a lehetőségét energiában, így úgy amúgy. Nyersanyagban ezt veséztük ki elég alaposan.
Tudunk mondani arra példát, hogy mik azok a területek, amivel így a digitális lábnyom téma foglalkozik?
Nagyon széles a paletta, és igyekeztünk úgy válogatni, ami abszolút gyakorlati, testközeli és kézzel fogható a résztvevőknek. Tehát nyilván az mindenki számára egyértelmű, ha kezében van egy okostelefon, akkor a sok mindenre fogja tudni használni. A kérdés csak az, hogy reális-e az a mérték, amiben ő ezt igénybe veszi, vagy egy kicsit már túllép azon, ami igazán csak a szórakoztatására szolgál, esetleg unaloműzésre, de nem létszükséglet, hogy hol van az a határ, ami kell a munkámhoz, kell a mindennapi életemhez, hogy szervezzem a családot, dolgozzak, információkat osszak meg, és hol van az, ami már csak luxus, használhatom ezt a szót talán erre, hogy nem szükséges számomra, csak jól esik.
El tudom ezt ma már határolni? Mert annyira összefolyik a két terület, munka és magánélet is, és a telefon az lassan olyan, mint egy végtagunk. Tehát egyszerűen nem tudunk nélküle létezni.
Ehhez nagyfokú reflexió kell, és tudatosság, hogy itt most csak rágózik a szemem, és azért görgetem a YouTube-ot, vagy ilyen olyan videókat, vagy tényleg szükségem van rá, hogy információt gyűjtsek.
Tudunk erre mondani statisztikát, hogy például Magyarországon mennyire használják az emberek a különböző digitális lehetőségeket?
Hát erre nagyon nehéz. Én most a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkafüzetéből láttam egy olyan adatot, hogy a magyarok átlagosan naponta 4,3 órát töltenek internetezéssel, és ez évről évre nő, de ez nagyon egyén és személyfüggő, hogy ez a 4,3 óra az kinél, hogy alakul fölfele, lefele.
Ez azt jelenti, hogy ha internetezem, akkor nagyon kihasználom a földet, ugye?
Használom, de nem biztos, hogy ezt a ki előtagot vagy igekötőt elé tenném, mert hogyha ezt nekem a munkámhoz kell, és ezzel én egy produktumot, egy olyan terméket hozok létre, ami társadalmilag fontos és releváns, az nem kéne szerintem ez a kihasználás, akkor csak simán használom.
Mit tudok csinálni, hogy egy kicsit erre odafigyeljek? Ott van a munkahelyem, szervezik a meetingeket. Ma már teljesen természetes, hogy digitálisan látjuk egymást a föld bármelyik részéről. Nem mondhatom azt, hogy én nem akarok bekapcsolódni.
Miért nem mondhatom?
Jó a kérdés.
Én nekem ez nem okozna problémát. Tehát ez hozzáállás kérdése. Szerintem bőven belefér, hogyha hallom a másikat. A megbeszélésen a hangon van a hangsúly. Nem szükséges, hogy optikailag is lássam az illetőt, szerintem.
Ja, én arra gondolom, hogy nem kell fölkapcsolnom a kamerát, de azért bekapcsolódni be tudok kapcsolódni így, és ez egy fontos szempont.
És ez már egy megtakarítást jelent, szerintem.
Az SMS-eknél hogy tudunk spórolni? Hát kapok egy SMS-t, azt csak megválaszolom.
Igen, itt a kommunikáció az egy sarkalatos pontja a dolgoknak, mert ott dolgozik az emberben az udvariassági formula is, hogy mit, hogy reagáljak le, ezt észszerűsíteni kell. Van olyan osztályom, csoportom, akikkel nagyon intenzíven kommunikálunk, és én azt kerekperec megmondtam nekik, hogy itt most nyugodtan radikálisan csökkentsük az udvariassági formulákat, nem kell ez a megköszönöm, elköszönök, stb., hanem amit most itt szorítkozzunk a lényeg. És ez nem csak, megmondom őszintén, nem csak a digitális lábnyom miatt, hanem az időfaktor miatt is.
Itt van a mesterséges intelligencia kihívása. Annak valahogy meg kell felelnünk, és ma már minden munkahelyen, az iskolában használják a gyerekek, otthon használjuk. Egyszerűen ezt ki lehet kerülni, vagy hogyan lehet azt racionálisan használni?
Nem lehet kikerülni, és nem is kell kikerülni, tehát szerintem amire van lehetőségünk, azt használjuk, csak megfelelő keretek között. Tehát megint csak oda szeretnék kiukadni, hogy ami már csak ilyen nagyon hobbi, meg nagyon szórakozás, meg nagyon luxus, abból vegyünk vissza. Nyilván, amikor az ember ismerkedik vele, és egy új dologgal, és a kíváncsiságát próbálja kielégíteni, óhatatlan, hogy bele-bele csúszik és próbálgatja, ez teljesen rendben van szerintem.
Van arra lehetőség, hogy egy-egy ilyen csevegés után én megnézzem valahol, hogy én mennyi energiát használtam? Én csak azért kérdezem, mert így, hogyha szembesülünk a számokkal, akkor lehet, hogy talán ez lenne az egyik legjobb nevelőeszköz.
Szerintem nagyon nehéz lenne ezt számszerűsíteni. Lehet, hogy van rá metodika, ilyen még nem jött velem szembe, de biztos, hogy ezek beszédes számok lennének.
azt vizsgálták, vagy itt ebben az öko körben előjötte, hogy ki az a korosztály, aki nagyon nyitott arra, hogy igenis odafigyeljen a digitális lábnyomra?
Szerintem ez nem korosztályfüggő, tehát bármilyen korosztályból lehet ide érdeklődőket találni, és nagyon sok lehetőségünk van. Főleg itt a szemléletformáláson lenne a hangsúly, tehát az, hogy elképesztő mennyiségű fotót, videót rögzítünk, és azt utána tároljuk éveken keresztül, úgyhogy vissza se nézzük. Tehát már az egy nagy előrelépés lenne, ha kevesebbet fotóznánk, illetve meg is szűrnénk utána. Úgyhogy mi most a családban ezt elkezdtük bevezetni, hogy havonta átnézzük az elkészült fotókat, ami olyan, azt szanáljuk, és ami fontos, azt viszont nem felhő alapon tároljuk, hanem egy külső Winchesteren.
Értelem, amikor így mondta, hogy összeszorult a szívem, kitöröljük a fotókat, ugye ez az, ami nehéz az embernek lemondani, hogy jó lesz erre visszagondolni, meg hát, ha még szükséges.
Ez is egy szempont, meg az is egy szempont, hogyha keresek egy képet, és mondjuk csak azt tudom, hogy nagyjából évre belövöm, és ott van nekem 1500 képem, nem fogom végignézni, hogy azt kikeressem. Tehát ez az a helyzet, amikor a kevesebb több. Itt a digitális lábnyommal kapcsolatban sokat szóba került, hogy ki mennyit használja az AI-t, internetet, stb. Nem került elő, de szerintem még sokkal fontosabb is, hogy milyen eszközöket használunk, és ezeket az eszközöket milyen sűrűn cserélgetjük, mert lehet, hogy ennek sokkal drasztikusabb negatív hatása van, hogyha a divatnak engedve fél évente, x havonta, évente én új mobiltelefont, vagy ilyen-olyan kézzel fogható technikai eszközt akarok magamnak venni, és a régi, az ne adj Isten, mondjuk bekerül egy polcra, és ott áll, és a benne rejlő ritka fémek mondjuk ott állnak parlagon, és ez, hogy a fiatalokat így buzdítják, hogy most ilyen kedvezménnyel részletfizetéssel cseréld le a telefonod, és neked még nincs meg a legújabb készüléket, ez mennyire égő már. Ez sokkal nagyobb megterhelés szerintem a föld számára. Tehát itt legalább a hardware-ről is annyit kéne beszélni, mint a használatukról.
Nem korlátozzuk így magunkat, nem szembe megyünk a digitális fejlődésnek, hiszen pont arról szól a digitális fejlődés, hogy könnyebb legyen a munkánk, jobb legyen az életünk, most pedig ezt a kommunikációs csatornát is próbáljuk szűkíteni.
Nem szűkíteni, racionalizálni, tehát szerintem úgy használjuk, ami komfortos, kényelmes, de nem kell túlzásokba esni, tehát itt a túlzásokat, a sallangokat kell szerintem lenyírválni, aminek létjogosultsága van, annak létjogosultsága van.
Mai adásunkban a digitális lábnyomunkról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea és Juhász Tíme a riporterek nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
Hamarosan a Déli Krónika következik. Sort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
A zene több, mint hangok sorozata. történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben.